Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük el. A 90. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet testvéreim, és énekeljük a 268. dicséretünket. A 268. dicséretünket mindegyik versével. 268. Mind a négy versével énekeljük. Az első verse így kezdődik, dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk téged ebben az órában. Téged, aki hűséges gondtartással vezeted ezt a világot, és benne a mi kis életünket is. És ezt a gyülekezetet is, amely ide telepedett a te irgalmadból és kegyelmedből. Köszönjük te néked, hogy mindez ideig megsegítettél bennünket ezen a helyen. Köszönjük néked ezt az épületet, amely helyet adott a nálánál sokkal fontosabbnak neked. Köszönjük, hogy megszólaltál itt közöttünk, és tanítottál bennünket az ige által annyi éven, sőt évtizeden keresztül. Köszönjük néked mindazt az áldást, amit itt elvehettünk tőled, veled találkozva, alkalomról alkalomra. Köszönjük néked, hogy itt gazdagítottad a mi szívünket, a mi életünket új ismeretekkel, vagy éppen örömökkel, vigasztalásokkal. Köszönjük néked, hogy ez a hely a veled való találkozásnak, a te evangéliumoddal, a te szereteteddel való találkozásnak a helye lehetett a számunkra. Kérünk téged, hogy most is szólíts meg bennünket, és áldj meg bennünket ebben az órában, és segíts, hogy megérthessük, szívünkbe véshessük a te üzenetedet, és hadd menjünk tovább hálával, és a te kezedre bízva gyülekezetünket, jövőnket. Köszönjük néked, hogy biztos kezekre tehetjük sorsunkat. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a gyerekeket, akik kint a gyerekisten tiszteleten vannak. Áld meg, kérünk, testvérgyülekezetünkben is megszólaló igét. Áld meg, kérünk, egész országunkban, sőt azon kívül is bárhol megszólal a te igéd ezen a napon. És emberek összejönnek, hogy téged imádjanak, és a te szavadat meghallgassák. Kérünk, áld meg az ő életüket, az ő szívüket is, a miénkkel együtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy kegyelmességed szerint. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Prédikátor könyvének harmadik részében, az első versben, a harmadik és ötödik versben. A Prédikátor könyve harmadik részében az első vers, a harmadik és az ötödik vers így szól hozzánk. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek összegyűjtésének. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, ezen a mai alkalmon utoljára jöhettünk össze ebben a templomban, imateremben, mert a közeljövőben lebomlik, és helyette egy új épül. Tagadhatatlan, hogy bizonyára többen, akik évek, évtizedek óta ide járnak, azok kicsit megilletődöttnek, vagy meghatottnak érezhetik magukat. Nos, ebben a templomban nem maga a kövek, nem maga a falak az érdekesek a számunkra, hanem tulajdonképpen az itt megszólaló Isten, az itt megszólaló Krisztus, az itt megszólaló evangélium. De azért éppen emiatt értékesek a falak, meg a kövek is, amikből épült annak idején. Ebben az órában, testvéreim, először hadd irányítsa Isten írott igéje figyelmünket a mi örökkévaló Úrunkra. Salamon, aki a Prédikátor könyvét írta, kimondatlanul is arra utal, aki elrendelte mindennek az idejét. A személyes, a tudatos, bölcs, élő és örökkévaló Istenre. Arra, aki alkotta az anyagot, a teret és az időt, de aki nem ezek fogja, hanem ezek felett áll. Akit senki nem korlátoz, sem a tér, sem az idő, sem az anyag. Akinek órája nem másodperc, perc, óra, nap szerint mér, és naptárában nincsenek évek és évtizedek. Ő nem él az idő szorításában, és nem jár el felette az idő. Jobb könyvében olvassuk ezt a kérdést. Olyanok napjaid, mint a halandóé? Olyanok éveid, mint az emberé? A válasz nyilván nem. Ő örök, idő fölötti, az időtől függetlenül létezik. Mi a tér, idő, anyag, a halál korlátai között vagyunk. Ezért a számunkra van jelen, múlt és jövendő. Istenünk tudja, hogy mi ilyenek vagyunk, hiszen ő helyezett el a keretek között, de ő nincsen elhelyezve a keretek között. Mivel Isten ilyen, ezért, mint várható, egyetlen pillantással átlátja a tér, idő és anyagi világot. Teremtésétől az újjáteremtéséig. Egyszerre ismeri a rész és egész jelenét, múltját és jövőjét. Lát egy napot épp úgy, mint ezer esztendőt. Csodálatosan énekeljük ezt a 285. dicséretünkben. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésedben. Minket pedig mihelyt születtünk, a koporsó vár. Jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésedben. Istennek ez az örökké valósága, ez az idő felettisége számunkra tulajdonképpen felfoghatatlan. Nem érthetjük, mit jelent ez. Mégis a szavába vetett hittel elfogadjuk, hogy ő ilyen. Ha egyszer ilyennek mondja magát, mi hisszük, hogy igazat mond. És amit felfoghatatlansága ellenére hiszünk, valljuk is. Elmondjuk, hogy ilyen Isten a mi Istenünk. Nem azért ilyen, mert ilyennek hisszük, hanem azért ilyen, mert ilyennek mutatkozik be nekünk. Az örökké való Isten. Hadd tereljem azonban figyelmeteket másodszor arra, hogy ő a történelemnek az ura. Az örök Isten nem csak átlátja, nem csak ismeri a mi anyagi világunk terébe lejátszódó múltat, jelent és jövőt, nem csak tudja, hogy az előző pillanatokban mi volt, mi van és mi lesz majd a következőkben, hanem ő az, aki az anyaghoz, térhez és időhöz kötött eredményei között ebben a világban szuverén módon mindennek kitűzte az idejét. Meghatározta ennek vagy annak az eseménynek, legyen az pozitív vagy negatív esemény, az időpontját. Mi emberek is tesszük ezt, hiszen kitűzzük bizonyos dolgok megvalósításának az idejét. Előre tervezzük az időnket. Ekkor ezt tesszük, akkor azt tesszük. Mi csak azért tesszük ezt, mert Isten is ilyen. Mi az ő képmásai vagyunk ebben a tekintetben. Ő is elrendelte minden esemény időpontját, szuverén módon. És annak akkor kell végbe mennie, amikor ő annak az időpontját kitűzte. Mert nem csak az események időpontját rendelte el, hanem az ezekhez rendelt eseményeket mindenható úrként véghez is viszi, meg is valósítja a kitűzött időpontban. Mindent ő cselekszik? Ő maga azt mondja, hogy igen. Az Ézsaiás könyvében a 45. részben ezt mondja, aki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, ki mindezt cselekszem. Ezért énekeljük az énekünkben, hogy e világnak történeti eseményei lesznek akaratából, s nem a szerencse vezeti azokat csak vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön és az égbe, amint szájából kijönnek az egy fő gondviselőnek. Őt nem lehet lefogni. Feltartóztatni, hogy meg ne tegye azt, aminek az általa kitűzött időpontja eljött. Ezt mondja az egyik világbirodalom uralkodója Dániel könyvében, és az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszatért. És áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, kinek hatalma örök hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre megáll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében, és a föld lakosai közt. És senki nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná neki, mit cselekedtél. Mindennek alapján kijelenthetjük, testvéreim, hogy az időben, a történelemben végbe menő eseményeket nem valami emberfeletti, személytelen erők, és nem is emberi, személyes erők határozzák meg. Nem a szerencse, vagy bal szerencse. Nem az idő, nem a véletlen, nem a fátum, a sors, nem a végzet. Nem kozmikus erők, nem csillagok, nem is az emberben lévő ösztönök, nem is a politika, nem is az anyagi gazdasági erők, ahogy a marxizmus tanítja, nem is az előző élet eseményei, nem is csupán a természeti törvények, például az ok-okozat törvénye, nem történelmi személyiségek, és nem politikai erők irányítják a mindenség eseményeit, hanem mi a Biblia alapján hisszük, hogy a történelmet ő csinálja. Az örökkévaló, személyes, tudatos, szent háromság Isten. Visszatérve tehát az Istentől elrendelt időpontokra, mi úgy higgyük és lássuk, ahogy az írás mondja, az élő, személyes, szerető és igazságos Isten elrendelte minden egyes esemény bekövetkezésének az idejét, és ezért nem valami személytelen erő, és nem is véges emberi erők, hanem ő határozta, hogy mikor, milyen eseményekkel legyen terhes az idő. És ő ezeket az eseményeket a maguk idejében véghez is viszi. Azonban harmadszor figyeljünk fel arra, hogy Isten az örökkévaló nem csak a történelemnek, hanem a mi életünknek is az Ura. Mert mindaz, amit elmondtam, túl elvont lehet a számunkra. Ezért állítsuk azért ezeknek fényébe a személyes életünket. A személyes életünket, és kérdezzük meg azt, hogy például mi tudhatjuk-e, hogy mikor minek van a rendelt ideje. Én tudhatom-e, hogy mikor minek van itt a rendelt ideje? Isten tudja, és véghez is viszi az eseményt. De én tudhatom-e, hogy minek van itt a rendelt ideje? Testvérek, egyrészt nem tudhatjuk. Sok vonatkozásban nem tudhatjuk, hogy minek jön el a rendelt ideje. Nem tudom például, hogy holnap vagy 15 év múlva jön el a rendelt ideje annak, hogy meghalljak. De lehet, hogy nem is kell meghalnom. Majd kiderül. Nem tudom, mikor lesz a világ vége. És az új eget és az új földet mikor teremti meg majd az Úr. De őszinte vagyok, azt se tudom, hogy a következő percben, vagy hogy egy kicsit messzebb nézzünk, a következő órában mi fog történni. Minek jön el az ideje? Talán egy földrengésnek. A jövő, testvéreim, kivéve, amit abból maga Isten közöl velünk, leginkább kifürkészhetetlen titok a számunkra. Amit tehát eltitkolt, azt ne kutassuk, arról ne elmélkedjünk és ne okoskodjunk. Nem is kell, nem is szabad, mert megtiltja nekünk a Biblia a jóslást. Ellenben azt mondja, hogy a titkok az Uréi, a kijelentett dolgok, azok a miénk. Mi leginkább, testvérek, az események és történések közben, vagy utánuk ismerjük fel, hogy íme, ennek van, vagy volt itt az ideje. Tehát mi alatt, vagy miután akaratunk ellenére átéljük ezt-azt, jót és rosszat is, sikert vagy betegséget, akkor ismerjük fel, hogy ezt is az Úr rendezte így. Az Úr igaz hívei, testvérei mindig így gondolkoztak. Ők tudták, hogy életükben a különböző eseményeket, úgy a jó, mint a rossz eseményeket, az őket szerető, bölcs és hatalmas Isten rendelte el, és ő is hozta el azoknak az eseményeknek a bekövetkezését. Ezért minden esemény mögött őt látták. Így aztán, ha baj történt, hozzáfordultak, aki a bajt szerezte. A jóban hozzáfordultak, aki a jót küldte az életükbe. Így minden eseménynek és történésnek tulajdonképpen volt valódi értelme a számukra. Jónak is, rossznak is egyaránt. Mind jó, mind rossz események az Úrhoz vitték közelebb az embereket. Győzelem is, vereség is, derű és szenvedés is arra adott okot, hogy hozzáforduljanak lélekben, imádságban. Vagy épp segítségért, vagy épp hálaadással. Jób például, amikor elveszítette mindenét, azt mondja feleségének, aki azt mondja, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, ha a jót elvettük, a rosszat ne vennénk el az Istentől. Akik így gondolkodtak, azok hittel tudták, testvérek, hogy minden Istentől való eseménynek van valami célja, ami értelmet ad neki, mert Isten nem cselekszik semmit cél és értelem nélkül. És keresték is, hogy mi az Isten célja ezzel vagy azzal a jóval, vagy épp rosszal. Kutatták, hogy mi az, ami egy jónak vagy rossznak értelmet ad. És ezek az emberek, testvérek mindig birtokában voltak például annak a boldogító ténynek, hogy tudták, hogy az életük mindenestől, az első moccanásuktól az utolsóig az Úr kezében van. Ott is volt, és ott is lesz. És ezért abszolút biztonságban vannak. Az ő kezében vagyunk, és biztonságban vagyunk. Bármi történjen, ez egy következő gondolattöredék, bármi történjen, az életünk nem összefüggéstelen eseményeknek a sora, és nem értelmetlen eseményeknek az ismétlődése. Ahogy egyébként egy történet szemléleti iskola, az antikauzalisták ezt vallják. Nem. Ezek a hívő emberek tudták, hogy az életünk kerek egész. Mindenestől az Úr kezébe van, és mindent az Isten küld és rendezd el az életünkbe. Az életünk eseményeit ő köti össze egymástól, mert tőle származik minden. Sőt, azt is tudták ezek a bibliai gondolkodású emberek, hogy a halál se választhat el ettől az Istentől minket, és ha meghalunk, akkor is az ő kezében fogunk maradni, mert onnan senki ki nem téphet bennünket. Nos, mind a mellett, hogy az elmondottak így vannak, lehetőségünk van keresni és megérteni a minket szerető Úrnak az akaratát. A hívők minden időben így tettek. Így tett például Dávid, Jézus is, Pál is, de a keresztény elődeik, mindenki. Egy ilyen ismert bibliai fordulat ez, hogy megkérdezték az Urat. Megkérdezték az Urat. Mit tegyünk, mit ne tegyünk? Pál szavait ebben a fényben jól értjük, amikor az efézusi gyülekezetnek ezt írja, ne esztelenül, hanem bölcsen éljetek, megértve az Úr akaratát. Megértve az Úr akaratát. Nem megérezve, megértve az Úr akaratát. Nekünk is meg kell értenünk, meg kell értenünk, meg szabad értenünk az Úr akaratát. Mit kíván tőlünk? És ha azt követjük, akkor nem fogunk bolondul élni, hanem bölcsen fogunk élni. Nagyon fontos itt tudatosítani magunkba, testvéreim, hogy mi nem valami személytelen időistenséggel állunk szemben. Ezért például nem az idő szavát kell megértenünk, nem a kor szavát kell megértenünk, hanem annak a szavát, annak az akaratát, aki a kor vagy az idő fölött áll, az Úrnak az akaratát. Sajnos sokszor kaphatjuk magunkat egyébként azon, hogy nem az Úr vezet, hanem az idő. Az idő vezet minket. Minden attól függ, hogy van-e rá idő. Ha nincs, akkor se szolgálat, se ima, se közösség, semmi. Sok hívő harcol az idővel, versenyt fut az idővel, és észre se veszi, hogy már egyáltalán nem az Úr, hanem az idő határozza meg. És ezért soha nincs ideje semmije, semmire. Az idő rabságában, az idő kínzásában él, és azt mondja, hogy nem lehet másképpen élni. De lehet. Lehet másképpen élni. A bölcs ember az, aki az időben tudakozza az idő fölöttinek a szavát, az akaratát. Igyekszik azt megérteni, és hozzászabni az eseményeket, a teendőit, az időbeosztását. Ha szerinte való módon élünk, akkor lehet, hogy nem kell a határidők közelgése miatt rettegnünk, izgulnunk, éjszakáznunk, mert lustálkodtunk, amikor időben megtehettük volna a dolgunkat. A mi dolgunk nem az tehát, hogy az időben az időtől függjünk, hanem hogy az időben az idő felettitől, az örökké valótól függjünk. Értsük meg az ő akaratát. Ezt mondja nekünk Pál. Ebben az Úr akarata megértésében kulcs szerepe van, testvérek, a Bibliának. Isten kijelentéséből értjük meg ugyanis az ő akaratát. Az Úr az ő lelke által megérteti a híveivel a Bibliát, és ebből megérteti velünk az akaratát. Ezért kulcsfontosságú a számunkra az ige olvasása, a belemélyülés. Dávid mindig az Úrhoz fordult, és megértette őt, amit akart, és azt igyekezett tenni. Ugyanakkor nagyon fontos az Úr akaratának a megértésében egyes konkrét helyzetekben az ima életünk. Ehhez tényleg megállás, elcsendesedés szükséges. az, ami éppen a legnehezebb a mi világunkban. Magamon is tapasztalom, mint hogy ti is, hogy sokkal könnyebb valamit csinálni, valamit tenni, írni, szervezni, intézni, mint megállni, elcsendesedni és imádkozni. Mégis imádság nélkül nehezen fogjuk megérteni, hogy mi az Úrunknak az akarata, hogy azt véghez is tudjuk vinni. Nagyon fontos szerepe van az Úr akaratának a megértésében, testvéreim, a közösségnek. Pál apostol ott az Efézusi levélben azt mondja, hogy teljünk meg Szentlélekkel egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket mondva. A Szentlélekkel való megtelés feltételének mondja, vagy útjának mondja a közösség gyakorlását. Ahol együtt vagyunk a testvérek az Úr színe előtt, és együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk róla, akár vasárnap, akár hétköznapi lehetőségeket kihasználva. Olyan csodálatos, testvérek, hogy Isten azoknak az embereknek, akik az igében, imádkozva, közösségben keresik az ő akaratát, azoknak ő meg fogja mutatni. Drága ígéreteink vannak, testvérek, mert Isten azt mondja, hogy kicsoda az, aki féli az Urat. Megmutatja ő annak az utat, melyet válasszon. Vagy bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen jár, és szemeimmel tanácsollak. Olvassuk a 32. Zsoltárba. Fontos és nagyon fontos a számomra és a számotokra is, hogy keressük a meghatározott módokon, hogy mit akar tőlem az élő Isten. Mert ő megígérte, hogy meg fogja nekünk mutatni. Számtalan jó példánk is van arra, testvérek, hogy a bibliai emberek ezt gyakorolták. És amikor megértették az Úr akaratát, akkor cselekedtek valamit. Az Úr által kitűzött időpontba léptek. Illés próféta a Kármel hegyén az oltárhoz lépett, miközben a Baál papjaival harcolt. Mikor? Az esti áldozás idején. Nem előbb, nem később. Tudta, hogy ennek itt van a rendelt ideje. Az esti áldozás idején. Aztán olvassuk az első krónika könyvében, hogy Izsakkár fiai felismerték az idő alkalmatos voltát, és megtették, amit az Úr akkorra rendelt. Ők is felismerték az idő alkalmatos voltát. Mi is felismerhetjük. De a leginkább én most Jézus szeretném elétek állítani. Mert az Úr Jézusnak az életét olvasva egyszerűen mindig ebbe ütközünk. Hogy tudnék, ő mindig az atyára figyelt, és akkor csinálta a dolgokat, amikor eljött az ideje. Hányszor mondta, nem jött még el az én órám. És amikor eljött az óra, akkor azt mondta, eljött az óra, hogy felemeltessék az embernek fia. Egyszerűen Jézus órája együtt járt az atya órájával, és tudta, hogy nem lehet semmit se előbb vagy utóbb csinálni, akkor kell, amikor ő elrendelte annak az idejét. Meghalni is akkor kellett, amikor elrendeltetett az ideje, és ő meg is halt az üdvösségünkért. Ott és akkor a kereszten megszerezte az üdvösségünket, elvette a mi kárhoztatásunkat, elvette rólunk az Isten ítéletét, a kárhozatot, mindent elvett rólunk, és nekünk megszerezte a bűnbocsánatot, a kegyelmet. Olyan csodálatos, testvérek, hogy Jézus ebben, ha szabad így mondanom, a legnagyobb példánk. Keressük és értsük meg az atyánknak, az Úrnak az akaratát. Már most, ami egészen konkrétan az imaterem elbontását és az új templom építését illeti. Nekünk az Úr megadta, hogy megértsük az idő alkalmatos voltát. Nem csak Izsakkár fiainak adta meg pár ezer évvel ezelőtt, hanem nekünk is megadta. Ideje jött a rombolásnak és az építésnek. Megvolt az ideje 1928-ban annak, hogy a hívő eleink ezt az épületet áldozattal és szeretettel felépítsék. És ideje volt annak, hogy ebben az imaházban megszólaljon az Isten igéje, a Krisztus evangéliuma. Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy itt hirdette az igét Teleki Sándor, a gyülekezet első lelkipásztora, hívő testvérünk. Ugyancsak itt hirdette az igét Pető Józsi bátyánk. Itt szolgált Kabai Tóth Zoltán testvérünk. És itt szolgált egy rövid ideig dr. Hamar Péter, lelkipásztor testvérünk. Itt szolgáltak presbiter testvérek, akik részben itt vannak, részben már nincsenek itt, mert hazavitte őket az Úr. Nincsenek már köztünk. Volt ez a terem katonai kórház is a II. Világháború idején, és látott szomorú perceket, és látott áldott órákat is. Ideje volt annak, amikor ebben a templomban némelyek ideálltak, a kisgyermekükkel is itt megkereszteltették a gyermekeiket. Ideje volt annak, amikor itt körbeállták az úrasztalát és konfirmáltak. Talán a jelenlévők is. Ideje volt annak, amikor itt úrvacsoráztunk, alkalomról alkalomra. Ideje volt annak, amikor a nagy ünnepek előtt a gyermekek jöttek, és itt elmondták az ő kis verseiket, előadták az ő kis színdarabjaikat. Isten dicsőítsék ezzel is. Sok egyéb alkalom is kötődik ide. Ahogy jöttem be a templomba, valaki elmondta, hogy az édesanyja annak idején hogyan jött ide, miért jött ide. Mindenkinek vannak ilyen kis személyes élményei, amik ide kötik ezekhez a rideg falakhoz. Nem a falak a lényeg, maga a hely. Tagadhatatlan, testvérek, hogy évek, évtizedek alatt valahogy hozzá növünk ezekhez az épületekhez, ugyanúgy, mint az otthonunkhoz, a házunkhoz, és a nehezen megy el onnan az ember. És itt is nehéz dolog nekünk, mert egy kicsit megszeretjük ezt a helyet. És nehéz tőle elválni. Egyféle lelki otthonunká lett, lehet úgy is mondanunk. Egyféle lelki otthonunká lett. Átéltünk itt nehézségeket is. Harcokat, küzdelmeket, vívódásokat. Volt, aki gyász után jött ide, és akkor vigasztalást nyert, és itt maradt. Volt, akik itt kötöttek házasságot. Sok minden köt ide minket, személyes élmények, személyes életünk eseményei. Igyekeztünk őrizni ezt a templomot, amennyire tőlünk tellett. Igyekeztünk, hogy megmaradjon, és valamennyire egy kicsit szépüljön is. Mert úgy éreztük, hogy felelősek vagyunk azért, hogy amit az elődeink ránk hagytak, azt valahogy gondos gazdaként őrizzük. Nos, most el kell, hogy bontsuk. De úgy vesszük ezt, hogy ez is az Úr rendeléséből van. És hisszük azt, hogy Isten nem csak azt rendelte, hogy lebomoljék, hanem azt is, hogy épüljön helyére egy új. Valaki úgy imádkozott a presbiter testvérek közül, mielőtt ide bejöttünk, hogy adja meg az Úr, hogy a második ház dicsősége nagyobb legyen az elsőnél. Hát hadd legyen a felépülő templom dicsősége nagyobb ennél, ami most itt van. És azt hiszem, hogy mindnyájan érezzük is, és lássuk is úgy, hogy most ki kell használnunk az alkalmas időt, és hozzá kell fognunk ehhez a nagy munkához. Egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Hozzá kell fognunk, és hisszük, hogy az az új templom is, ami felépül, az is az igének a háza lesz. Igház. Egyház. Az ige háza, ahol megszólal az ige. Lesz az imádság háza, ahol imádkozni fogunk. Lesz a közösség háza, ahol közösségbe lehetünk egymással. Hordozzák a testvérek imádságban, és továbbra is áldozatosan ezt a feladatunkat. Azt hiszem, hogy értjük, hogy ennek most jött el az ideje. És így az Isten kezéből elfogadva a rombolást is, és az építést is, bátran belefoghatunk ebbe a dologba. Megértettük az Úr akaratát, akkor csináljuk. Akkor tegyük. Még a testvérek közül jó néhányan emlékezhetnek arra, hogy már évekkel ezelőtt megpróbálkoztunk ezzel. Már elkészültek egy új templomnak a tervei. Már makett is készült róla. Tehát még most is megvan a padláson. És akkor próbáltunk előrelépni, és nem lehetett. Mert akkor még nem volt itt az ideje. Mindennek rendelt ideje van. Most jött el a rendelt ideje. Nem akkor. És most belefogunk, és meg is tesszük, amit meg kell tennünk. Olyan csodálatos testvérek, hogy amikor mi azt tesszük, most már egy kicsit tovább lépve a templom építéstől, amikor azt tesszük, amit az Úr ránk bízott, akkor biztosan számíthatunk rá. Mindig biztosan számíthatunk rá. Izrael életében mindig így volt. Az egyházunk, gyülekezeteink életében mindig így volt. Hogyha azt tesszük, aminek ő elhozta az idejét, akkor velünk lesz. És megállt bennünket. Akkor nem csak elkezdjük, hanem be is fejezzük a munkát, mert ő velünk van, és ő garantálja, hogy amihez hozzáfogtunk, azt be is fogjuk fejezni. Ezért mi nyugodt szívvel vághatunk neki a tennivalóknak. Most is. Nem kell aggodalmaskodnunk, szorongnunk, félnünk, hanem sokkal inkább bizalommal és lépésről lépésre naponta megújuló bizalommal hagyatkozhatunk rá, ami Urunkra. Figyelnünk kell rá, hogy az ő igéje által szabályozottan végezzük ezt a munkát. És várjuk, és hisszük biztosan, hogy áldást ad a munkánkra az ő ígérete szerint. Azt hiszem, hogy miközben majd megy ez a munka, egyre jobban fölbátorodunk. Eszembe jutott Josafát királynak a példája a második krónika könyvéből, ahol róla azt olvassuk, hogy mivel az Úr útjai járt, szíve felemelkedett. Szíve felemelkedett, így fejezi ki Károli. Azt, hogy szíve megbátorodott. Mivel az Úr útjai járt, szíve megbátorodott. Ha mi is az Úr útjai járunk, testvérek, egyre bátrabbak leszünk. Egyre erősebbek leszünk. Meg fogjuk tapasztalni, és ezért áldjuk már előre is az ő nevét. Jöjjetek tehát, testvéreim, járjunk az örökkévaló Istenünknek a világosságában, az előttünk álló időszakban is. Járjunk annak világosságában, aki a történelmet is vezeti, hűséges gondtartással, és benne gyülekezetünk életét is, sőt egyéni életünket is. Figyeljünk rá, és kövessük őt bátran most is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük te néked, mennyei atyánk, hogy imádattal és hódolattal borulhatunk eléd, akiről hisszük és valljuk, hogy örökké való. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki egyetlen pillantással átlátod az egész mindenséget, kicsiket, nagyokat, részeket, egészeket, a kezdettől a végig. És köszönjük, hogy te nem csak átlátod az eseményeket, hanem te magad irányítod is az eseményeket, kitűzöd ennek és annak az idejét. És köszönjük, hogy te a maga idején véghez viszed a te terveidet, és beteljesített szándékaidat, és nincs, aki lefoghatná a kezedet, és megakadályozhatna téged. Köszönjük, hogy imádhatunk téged azért, mert ugyanakkor mégis azt mondod, hogy értsük meg a te akaratodat, mi magunk is, és kövessük azt. Segíts, Urunk, mindennapi életünkre nézve is szüntelen keresni és követni, amit mondasz nekünk, amire tanácsolsz minket. Köszönjük néked, hogy adod az igédet, adod a testvéri közösséget, adod az imádságot, adod a te lelkedet, hogy értsük, mit szándékozol. Segíts, Uram, minnyájunkat, hogy ne a magunk feje után, ne más emberek elvárásai után, ne az idő diktálta dolgok után menjünk, hanem mindig azután, amit te mondasz nekünk. Köszönjük néked, hogy te tudsz az életünknek ritmust adni, és ha te utaidon járunk, akkor bizony áldást veszünk tőled, úgy egyénileg, mint családjainkban, gyülekezetünkben, egész népünkben. Könyörülj meg, kérünk, rajtunk, és tartsd kezedben most az életünket. Tartsd kezedben a gyülekezetünk életét ebben az időszakban, amikor elbomlik ez az imaház, és új épül. Kérünk, hogy áld meg az itt építőket, az elméleti szakembereket, áld meg a gyakorlati munkát végzőket. Kérünk, hogy tartsd kezedben ezt az egész munkát, és irányítsad te magad. Kérünk, hogy rendelj ki minden szükséges anyagi fedezetet is erre a dologra a továbbiakban is. Kérünk, hogy a te áldásod legyen rajtunk, amikor nem ide járunk, hanem egy másik helyre. És kérünk, hogy azt a helyet is, ahova járhatunk, majd azt is te áld meg, ahogy elkészítetted a számunkra. Te áld meg az ott élőket, az ott dolgozókat is. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te igédnek mindig van háza, és mindig van hely, ahol megszólalhat. Kérünk téged, hogy segíts élni a lehetőséggel. Köszönjük néked most a terített asztalt. Köszönjük, hogy veled az úrvacsorában is közösségünk lehet hitáltal. Segíts, hogy hittel tudjunk téged magunkhoz venni. Testvéri közösségben. Köszönjük néked, hogy elkötelezhetjük magunkat melletted és egymás mellett. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi könyörgésünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! És a hirdetésekre figyeljünk. Először is, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, hogy így az Úr asztali közösségben is egyesülve az Úrral is egymással búcsúzzunk el végül is ettől a helytől, ahol eddig lehettünk. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik elkészítették magukat az úrvacsora vételre. Hirdetem továbbá, testvéreim, hogy az előttünk álló héten a szokásos időpontban megtartjuk az alkalmainkat. Külön szeretném kiemelni az alkalmaink közül, hogy most ránk következő hétfőn, azaz holnap lenne a nyugdíjas délután, tehát nem egy hét múlva, mert az pont március 15-e lesz, most egy héttel előbb lenne ez az alkalom. Judit néni szeretettel várja az érintetteket. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy a jövő héten itt a templomból ki kell pakolásznunk, föl kell vinni dolgokat a padlásra, és el kell szépen takarítanunk itt mindent, szét kell szednünk dolgokat, és azt gondoltam, hogy szerdán és csütörtökön 2:30-3 óra magasságában hirdetnék egy ilyen közmunkát, hogy aki ráér, szívesen jön bármibe segíteni, azt szeretettel várnánk. Tehát szerdán és csütörtökön délután 2:30-3 óra körül, és akkor egy pár óra hossza alatt azt gondolom, hogy el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Különösképpen azokat várjuk, akiknek a dereka még egészséges, nem a műtötteket és csonkabonkákat a testvérek közül. Tehát akinek még van valami kis ereje és kedve ehhez a szolgálathoz, a szeretettel várjuk. Tehát szerda, csütörtök délután 2:30-3 óra körül. Azért mondom ezt a két időt, hogy egy kicsit összeszedhessük magunkat, gyúrhassunk egy kicsit, és lehetőleg akkor ne egy ember legyen itt, hanem akkor többen tudjunk itt együtt lenni, és akkor hatékonyabban tudunk dolgozni. Hirdetem a jövővel kapcsolatban, testvéreim, hogy akik gyerekeket hoznak ide, már jövő vasárnap is a gyerekisten tiszteletre, azok, ha lehetséges, már 8:45-re legyenek itt. Mert ha még utána fognak átjönni, hogy ide jönnek 9:05, és utána fognak átjönni a gabonakutatóba Isten tiszteletre, akkor az azt jelenti, hogy fél körül fognak átérni. Tehát a gyerekeknek ez fontos lehet, hogy ők is időben itt legyenek, tehát a szülőket, akik hozzák őket, 8:45-re várjuk itt a gyerekeket. Hirdetem még azt is, hogy vannak némelyek, akik busszal jönnek, és idáig a sarokig jönnek, Újszeged felől. Most talán az jó lehet, hogyha innen a templom elől 8:50-kor, tehát egy 9:10 előtt mennének el az autók, hogy legalább 2 vagy 3 autó itt lesz mindig, és akkor aki jön a busszal, nem kell itt átgyalogolni a Vedres utca végére, hanem akkor az idősebb testvérek beülnek az autóba, és akkor gyorsan átfuvarozzuk őket oda. Tehát talán 8:50, nem tudom, Marika nénik, akik... Az jó, az az időpont? Mikor? Akkor későbbre tesszük. Akkor 8:05, és mikor tetszik ide érni? Ön 55 körül. Megvárjuk akkor. Lényeg az, hogy akik onnan jönnek a Bérkert utca felől, azokat 9:00 előtt 1-2 perccel akkor eljönnek nagyjából. Akkor ide érnek. Jó. Megvárjuk itt azokat a testvéreket, akik onnan jönnek, hogy ne kelljen itt össze-vissza átszállni, meg gyalogolni ide-oda. Tehát jöjjenek ide nyugodtan, és itt lesz valaki, aki várja a testvéreket a fuvarozás ügyébe, és vissza is visszahozzuk a testvéreket oda, hova kell. Hirdetek még két fontos és örömteli dolgot. Először is azt, hogy az egyik presbiter testvérünkéknél, dr. Földesi András presbiter testvérünkéknél megszületett egy új gyermek, egy újabb fiú, a meglévő 2 mellé a 3., Földesi János Vilmos. Isten éltesse Ilikét, kedves édesanyját és őt magát is, és áldja meg az Úr az egész család életét. A másik örvendetes hír, hogy gyülekezetünk tagja Vidács László házasságot köt Horváth Katalinnal. Az esküvőjük már a honvédtéri református templomban lesz, március 27-én. Az időpontról még egyeztetniük kell, de a nap már megvan. Tehát Vidács László és Horváth Katalin március 27-én házasságot kötnek. Isten áldását kívánjuk az ő készülődésükre is. Kedves testvéreim, meghívtam ide körünkbe a következő idők fontos szereplőit, és szeretném kérni, hogyha megtennétek, jöjjetek Kendi Imre urat, református testvérünk ő is, Hódmezővásárhelyen, aki a K-Art építőipari cégnek, a templom építő cégünknek a vezető igazgatója, Szanyi Attila mérnök urat, aki ugyanannál a cégnél a beruházásokat készíti elő, és Valkony Károly testvérünket, aki pedig a mi műszaki ellenőrünk. Szeretettel köszöntjük minnyájukat, és Kendi úr egy pár szót szólna a gyülekezethez. Átadnám neki a szót. Hallgassuk szeretettel.
Tisztelt gyülekezet! Köszönettel és félelemmel kaptam meg azt a lehetőséget, hogy önök előtt bemutatkozzak egy két szó erejéig. Remélem a türelmükkel nem élek vissza, de azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség és egy olyan kedves esemény az életünkben, amit nem lett volna szabad nem kihasználni. Engedjék meg, hogy egy pár szóval bemutatkozzam, és picit a cégről is szóljak. Kendi Imrének hívnak, okleveles építészmérnök vagyok, és három gyermek büszke édesapja. Hódmezővásárhelyen él a kis családunk, és az a közösség, amelyet egy építőipari ZRT-nek hívnak, azt gondolom szintén egy büszkén gondolhatok arra, hogy ez a társaság 15-20 éve együttműködő és együtt dolgozó kis közösség, amelyben azért ebben a mai nagyon terhes és nagyon nehéz gazdasági világban mégis egy kicsit baráti, emberi közösséget tudunk fenntartani, és volt módunk nagyon szép épületeket tervezni, kivitelezni, és olyan beruházások létrehozásában bábáskodni, amelyek azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem a gyermekeinknek, a kis népünknek is jövőjét és javát szolgálhatják. Ezeken belül a jelenlegi munkáink, tehát egy 60-70 főt foglalkoztató cég vagyunk, és sikerült a cégnek a létszámát megtartani még a tavalyi nagyon vészes gazdasági időszakban is, és nagyon bízva tekintünk a jövőbe, és azt gondoljuk, hogy az életünkben, a munkánkban egy nagyon fontos pont az, hogyha templomot építhetünk. Én magam a Hódmezővásárhelyi Református Gyülekezetnek vagyok tagja, de ennek ellenére volt módunk már a katolikus felekezetnek is építeni Szegeden a Piarista templom, a Piarista gimnázium templomát, és itt Új-Szegeden a katolikus gyülekezetnek az új templomát, a Főfasoron mi építhettük, amelyre nagyon büszkék voltunk, és azt gondolom, hogy minden kollégánk, aki ezekben a munkákban részt vehetett, az olyan szeretettel és olyan tisztelettel közelítette ezt a munkát, amelynek az eredményére én azt gondolom, hogy mi is, és még a következő generációk is büszkék lehetnek. Nagyon köszönöm azt a bizalmat, amelyet elsősorban lelkész úrral, presbiter urakkal való tárgyaláskor elnyerhettünk. Versenyhelyzetben megküzdöttünk ezért a munkáért, úgy gondoljuk, de azt gondoljuk, hogy azokon az anyagi föltételrendszeren, amit a gyülekezet itt rendelkezésünkre és magának a Szent Célnak a céljára rendelkezésre állított, az egy olyan felelősség számunkra, amellyel mi szeretnénk ennek megfelelően élni, és nagyon szeretnénk azt, hogy a március 15-e után kezdődő munkát viszonylag gyors határidővel be tudjuk fejezni. Lelkész úrnak mondtam azt, hogy én nagyon bízom abban, hogy tényleg minden föltétel megérhet ahhoz, hogy esetleg karácsony szentünnepét már itt ülhesse a gyülekezet. Ehhez nyilvánvalóan azt gondolom, hogy minden belső, külső segítségre szükség van arra az áldásra is, hogy a közösség ezt türelemmel végig tudja élni, és én úgy gondolom, hogy lélekben segíteni azt a munkát. De tettben is én azt gondolom, hogy lesz arra lehetőség, hogy az a templom, ami megépül, egy nagyon, azt gondolom építészmérnökként, hogy egy szép ikletet, épületet álmodtak ide a Sípos György által vezetett tervezőirodában a kollégák. Mi pedig azt gondoljuk, hogy hozzá tudjuk rakni azt a szeretetet, azt a figyelmet és azt a felelősséget, amivel ez a templom túlélhet bennünket, és talán egy picit ennek részeseiként mi is túlélhetjük ezt a kort. És ahogy említette itt Zoltán, hogy ez a ház, amelyre én úgy meg szoktam emlékezni, hogy van egy nagyon gyönyörű magyar szó, a hajlék, amely mindent magába foglal, rengeteg magyar szónak a töbe a hajlék. Ebben a szóban benne foglaltatik az, hogy egy ház milyen védelmet adott. Lelkész úr mondta azt, hogy rideg falak. Én azt gondolom, hogy a falak annyiban ridegek, amennyiben az azt használók azt annak érzik. És itt nagyon, nagyon jó érzés, és nagyon, nagyon szívmelengető érzés az, hogy látom, hogy a gyülekezet ilyen nagy létszámban és ilyen figyelemmel, ilyen buzgósággal vesz részt az istentiszteleten. Én azt gondolom, hogy az új hajlék, ami itt épülni fog, és aminek mi is részesei lehetünk, azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek a jövőjét alapozhatja meg. Egy kulturáltabb, még szebb, még teljesebb környezetbe. De a legfontosabb az, hogy ez a közösség ebben a templomban újra egymásra találhat és újra növekedhet. Ehhez kérem türelmüket, megértésüket, és nagyon jó szívvel vesszük azt, szeretnénk arra majd lehetőséget is biztosítani, hogyha az idő előre haladtával az épület olyan állapotba jut, hogy a közösség tagjait itt vendégül láthatjuk, akkor nagyon szívesen erre szervezett formában lehetőséget biztosítanánk több alkalommal, úgy, ahogy azt esetleg önök kívánják. Én azt szeretném kérni, hogy mivel az építési terület minden esetben azért egy szigorú fegyelmet követelő és bizonyos értelemben balesetveszélyes helyszín, úgy látogassák, és arra kérném a lelkész urat, hogy ha erre igény van, akkor tényleg lehet erre, akár egyénileg, akár esetleg kisebb közösségekben is lehetőséget biztosítani, de mindenképpen azt kérném, hogy ezt előre egyeztetve tegyük meg. Még egyszer a türelmüket, megértésüket kérem, és a bizalmukat abban, hogy ezt a munkát mi jó igénnyel, nagyon nagy szeretettel és jó szívvel el tudjuk végezni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.
Azt a templomot pedig, amiről itt szó van, a főfasori katolikus templomot éppen Valkony Károly mérnök úr tervezte. Úgyhogy érdekes módon kapcsolódnak az események egymáshoz és a személyek is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora vétel ünnepére a 245. énekünket keressük elő. 245. Énekeljük el mindegyik versét. Az első verse így kezdődik, dicséret a Szent Háromságnak. Tehát első verstől az ötödik versig énekeljük.